A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Zajlik a fotovoltaikus rendszerek támogatását célzó zöldház program, és remények szerint visszaállítják a megelőzési kvótát a medve populációra. Bár érezhető most egy kis kapkodás az említett programok kapcsán, hiszen a romániai kormánykoalíció a hónap végén átalakul, nagy most a bizonytalansága a különböző minisztériumokban. Mai meghívottam Táncos Barna, környezetvédelmi miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat is!
Miniszter úr, szemet vetett a koalíciós partner a környezetvédelmi minisztériumra? Nap mint nap látjuk, halljuk itt a híreket, hogy marad az RMDS-nél, aztán nem marad az RMDS-nél. Most, ma reggel mi a helyzet, ön hogy tudja?
Ma reggel... Úgy állunk, hogy marad minden a régiben. A koalíciós partnerek a héten többször elmondták, hogy nem kérték és nem igénylik a környezetvédelmi minisztériumot, és hogy marad az RMDS-nél ez a tárca. Természetesen, hogy akkor, amikor egy minisztérium eladó sorba kerül, ha mondhatom így, amikor betölti a 18 évet, elegáns, szép, élvezhető az a munka, ami itt folyik, akkor az érdeklődés is megnő iránta. 2,5 évvel ezelőtt, amikor csak problémákat vettünk át, akkor nem volt ekkora az érdeklődés. Ez is azt mutatja, hogy az RMDS-es csapatunk jól dolgozott, a parlamenti frakció segítségével, az ők támogatásukkal, az önkormányzatok segítségével, az önkormányzattól begyújtott ötletekkel, az RMDS-es polgármestereknek a támogatásával sikerült, és az RMDS-es a magyar szakemberek segítségével sikerült olyan eredményeket elérni, hogy most már nem menekült mindenki a Környezetvédelmi Minisztériumtól. Olyan programjaink vannak, amelyek tetszetősek, amelyek segítenek az embereken, és amikor célegyenesbe kerül, akkor egy-egy ilyen történet, akkor természetes, hogy az érdeklődés is megnő iránta. De úgy látom én most, hogy jó irányba tartanak a dolgok. Az is igaz, hogy a román politikában is, mint a sportban, akkor van vége a mérkőzésnek, amikor lefújják, amikor megszólal a végső sípszó, de a mi feladatunk az, hogy utolsó pillanatig dolgozzunk, hogy megtartjuk az RMDS-nek a kormány pozícióit, hisz minden minisztériumban bebizonyítottuk, hogy legalább olyan jól el tudjuk látni ezt a feladatot, mint bárki más, sőt, esetenként sokkal-sokkal jobban, és nem látjuk annak az értelmét, hogy miért kellene most az RMDS-nek az ereje gyengüljön, amikor minden minisztériumban tisztességesen elvégeztük a ránk bízott feladatot.
Igen, hát ez is lehet egy probléma, hogyha tisztességesen, mert hogy attól, hogy jól működik egy minisztérium, ezt ön tudja legjobban, hogy mekkora munka áll mögötte. Nem attól működik valami, igen, hogy X vagy Y ül a miniszteri székben, hanem hogy mennyit dolgozik, nem?
Mi ehhez vagyunk szokva. Érdekes, hogy az elmúlt két napban számos olyan román közmédiában jelent meg RMDS-et, és a magyarokat elismerő, magyarok munkáját elismerő vélemény, országos román média, országos román véleményformálók szájából, amire igazából mi se számítottunk. Nagyon sok esetben mondták azt a legnézettebb román csatornákon, hogy a magyarok tisztességes munkát végeznek, hogy a magyarokat tisztelik. Természetesen, hogy ezek hullámhegyek, hullámvölgyek, de úgy érezzük, hogy hozzájárultunk mi is ahhoz, hogy a magyar közösséget megbecsüljék és tiszteljék, vagy jobban megbecsüljék és többen tiszteljék. Ez természetesen, hogy ezek pillanatnyi helyzetképek, és ahogy alakulnak a különböző viták, ezek még változhatnak, de úgy érzem, hogy a kollégáim, államtitkár kollégák, akik minden minisztériumban tisztességesen dolgoznak és végzik a rájuk bízott feladatokat, végzik a rájuk bízott munkát, a miniszter kollégák, és még egyszer a frakció, a két parlamenti frakció, aki a hátteret, a parlamenti támogatást biztosítja a kormánynak és a minisztériumban dolgozó kollégáknak, egy jó csapatként dolgozott. És a mi erősségünk a jó kapcsolat az önkormányzatokkal. Az az állandó, élő, szerves kapcsolat, amely a napi munkánknak része. Csak Attila kollégám is állandó kapcsolatban van a polgármesterénkkel, önkormányzati vezetőinkkel, tanácsosokkal, alpolgármesterekkel. Én is állandó tájékoztatást nyújtok azokról a programokról, amelyeket indítunk, amelyeket előkészítünk. És ez egy jó csapatmunkát eredményez, és nekünk magyaroknak túl azon, hogy meg kell oldani a medve problémát, túl azon, hogy a levegő minőségre vigyázni kell, túl azon, hogy erdőgazdálkodásban egy új reformot kell bevezetni. Ezek mind nehéz témák, de túl ezen nagyon fontos az, hogy a mi közösségünknek a megbecsülését emeljük. Hogy a mi közösségünket, a romániai magyar közösséget megmutassuk országvilág előtt. Ha kell, akkor Brüsszelbe tudjunk tárgyalni, ha kell, akkor a román politikai porondot tudjunk helytállni, ha kell, akkor a sajtóba tudjuk megvédeni az igazunkat, és ebben néha belekerül az is, hogy himnuszt énekelünk ugyanúgy, mint amikor nem voltunk miniszterek, hokimecsre járunk ugyanúgy, mint amikor nem voltunk miniszterek. Ez része volt az életünknek, része most is. Erről nem mondunk le csak azért, mert most hirtelen miniszterek lettünk, vagy miniszter lettem. Ezt el kell ismernie mindenkinek, el kell fogadnia mindenkinek, hogy vannak emblematikus sport tevékenységeink, csapataink, azok is képviselik a közösséget, ott a Csíkszeredai Sportklub, a Sepsi OSK, a Gyergyószeg Miklósi jégkorong csapat. Tehát ezek mind-mind része a mi közösségi életünknek, és ezeket fel kell vállalni, szabad megváltozni akkor, amikor ideig, óráig egy-egy miniszteri székbe kerülünk.
Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik. Miniszter úr, hol tart most a fotovoltaikus rendszerek támogatását célzó zöldház program? Ugye több részben és több területen zajlik.
Igen, jelen pillanatban a szerelő cégeknek az iratkozása, a nevezése folyik azon a platformon, amelyen be fognak iratkozni a magánszemélyek is a programba.
Ez holnap estig, ugye? Azt, jól tudom,
hogy igen, azt látom, hogy óriási az érdeklődés, legalább kétszer annyi szerelő cég lesz, mint az előző programban, és nagyon sokan készülnek még. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés nem csak a magánszemélyek, az állampolgárok részéről óriási, hanem egy új szakterületet hozunk azzal létre gyakorlatilag, hogy egy ekkora nagyságrendű programot elindítunk. Ezek a pénzek, ez az állami támogatás jó részt itt marad a magáncégeknél, a romániai vállalkozóknál. Természetesen, hogy a maga napelem az legtöbbször importból érkezik, hisz nincsen Romániában akkora termelési kapacitás, hogy ezeket a napelemeket le is gyártsuk itt az országban, de a szerelőcégek, az alkalmazottak, azok a szakemberek, akik ezeket a programokat kivitelezik, és a tetőn szerelik a napelemet, akik bekapcsolják az országos hálózatba, mind-mind romániai állampolgárok, és mind-mind ennek a programnak köszönhetően fizetést kapnak, családokat tartanak el, de túl azon, hogy a programnak megvan a közvetlen jótékony hatása a környezetre, csökken a széndioxid kibocsátás, újrahasznosítható, megújuló energiát termelünk. Ezen túl van egy gazdasági, pénzügyi vetülete is. Ezek a cégek adót fognak fizetni a román államnak, ezért fontosak az ilyen nagy lélegzetvételű, nagy volumenű országos programok, mert egy-egy új ágazatot is kiépítenek az országban.
Miniszter úr, úgy nagyjából kiszűrik, elnézést, hogy közbevágtam ezeket a cégeket, hogy olyan cégek legyenek, akik valóban megbízhatóak és minőségi munkát végeznek, mert az, hogy megkétszereződött a számuk, az nem feltétlenül jó.
Igen, ez egy fogáskérdés, és épp azért van egy előzetes regisztráció. Néhány héttel ezelőtt egy svédországi találkozón, ahol az európai környezetvédelmi miniszterekkel találkoztunk, épp ezt a kérdést tette fel az osztrák miniszterasszony nekem, hogy miért van nekünk egy ilyen előszűrőnk, miért vezetünk be szerinte egy ilyen megkötést, egy szigorító intézkedést a cégekkel szembe. Azt mondtam neki is, amit most mondani fogok, hogy Romániában sokszor előfordul, hogy olyan vállalkozók vágják a balra fába, akik nincsenek felkészülve, akiknek nincsen a megfelelő szakmai hátterük meg, és akiknek nincsen a megfelelő számú alkalmazottuk vagy szakemberük ahhoz, hogy a munkát elvégezzék. Ezt próbálja, ezt a kockázatot csökkenteni az előzetes szűrő. Az energetikai hatóságtól kell egy bizonylatot kiváltson egy-egy ilyen cég, ahhoz, hogy a programba beiratkozzon. A szakmai hátteret, a megfelelő számú alkalmazottat, a megfelelő képesítésű alkalmazottat, azt ott ellenőrzik le az energiahatóságtól nál, és az ott kiállított dokumentummal érkezik iratkozni a programba egy-egy ilyen szerelő cég. Természetesen, hogy embere válogatja a cég és cég között, mindig különbség van, de minél nagyobb a számuk, annál nagyobb az esély arra, hogy megbízható komoly cégekkel találkozzanak a kedvezményezettek, a támogatott személyek, és hogy ki tudják választani azt a céget, aki jó munkát végez. Vannak régi, több éve a piacon már működő cégek, akik bizonyították rá a termettségüket, és én biztos vagyok benne, hogy az új vállalkozások között is nagyon sokan el tudják végezni megfelelőképpen, megfelelő minőséget biztosítva, megfelelő árak mellett ezt a munkát.
Azt írja Csabi SMS-ben, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogy a lakás édesanyám nevén van, és nekem van egy IIM, én is ott lakom, pályázhatok-e? Köszönöm, Csabi.
Csabinak az édesanyja pályázhat, az IIM bejegyzése nem zavarja a pályázatot.
Tehát akkor az édesanyja lehet, nevére
kell beszállítani. Az édesanyja nevére leadhatják a pályázatot, és nem probléma az, hogyha az illető címre be van jegyezve egy engedélyezett magánszemély, a PFEA, ahogy mondjuk magyarul, idézőjelben az II, amelyik, vagy egy családi vállalkozás, tehát ezeknek a bejegyzése nem zavarja a pályázatot, ugyanakkor egy KFT-nek a székhelye is lehet ezzel párhuzamosan az illető cím, de nem szabad ott folyjon a gazdasági, tehát nem lehet ott a gyár, nem lehet ott a műhely, nem lehet ott az a gazdasági tevékenység, amelyre majd a számlák érkeznek. Ez a feltétel, egy cégbejegyzés nem zavarja a pályázatot. És befejezem be, hogy hol tartunk most, igen. Tehát iratkoznak a szerelő cégek, ezt le fogjuk zárni egy napon belül, van egy kérés a hosszabbításra, nem valószínű, hogy ezt a cégnevezést ezt meghosszabbítanánk, ezt a mai délelőtt folyamán eldöntjük, és utána elkezdődik ezeknek a cégeknek a kiértékelése, azzal párhuzamosan lezárjuk a tesztelési szakaszát a platformnak, ahol május 19-től iratkozhatnak a magánszemélyek az első fejlesztési régióból. Fejlesztési régiónként írjuk ki a pályázatot. A központi régióban, ahova tartozik Maros, Hargita, Kovászna, Brassós, Szeben és Fehér megye, május 24-én indul a program. Az első három nap, amint mondtam, 19-től 22-ig ez a Bukarest Ilfov, és három nap van a rendelkezésére minden fejlesztési régiónak, amennyiben az első nap a pénzek nem fogynak el. Sokszor mondtuk, de megismétlem, személyazonossági igazolványra van szükség, ennek az elektronikus szkennelt vagy fényképezett változatára, egy PDF dokumentumra, a telekkönyvi kivonatra ugyancsak egy PDF formátumban, és arra két igazolásra, amelyikből az egyiket az önkormányzat állítja ki, hogy nincsen adósság az önkormányzat fele, a másikat pedig az országos pénzügy, hogy az illető pályázónak nincsen adóssága az állami kincstár fele. Amennyiben ezek a dokumentumok a rendelkezésükre állnak, akkor azon a dátumon, amikor indul, most a fejlesztési régiókként, amikor indul a kiírás, akkor a platformra belépve egy e-mail címet kell megadni, az e-mail címet meg kell erősíteni, azaz kétszer kell beírni két külön mezőbe, és a továbblépés után következik a négy dokumentumnak a feltöltése, és utána egy klikkel a pályázat le van adva. Azért mondom ilyen részletesen, mert nem bonyolult, nagyon-nagyon leegyszerűsítettük a pályázatok feltöltését. Ennyiből áll a pályázás, ennyiből áll a programba való beiratkozás. Ezért én azt ajánlom mindenkinek, hogyha vállalni meri, és hogyha van annyi tapasztalat, a tudás, a számítógép használat szempontjából, hogy ezt a rövid procedúrát gyorsan és hatékonyan meg tudja csinálni, akkor nem biztos, hogy jó, ha másra bízza. Látom azt, hogy vannak szerelőcégek, akik listákat írnak, nem szükséges szerelőcéghez iratkozni a pályázáshoz. Az előző évekkel ellentétben nem szükséges és nem kötelező, mondjam azt, hogy nem kötelező. Nem kötelező egy szerelő cégnél feliratkozni a listára. Amennyiben a dokumentumok megvannak, saját maga feltöltheti a pályázó ezeket a dokumentumokat a platformra. Nem mondom, hogy ne csinálják. Aki be akar iratkozni egy szerelő céghez, és hogyha a szerelő cég neki garantálja, hogy az első pillanatban pontosan az ő pályázatát fogja elsőnek feltölteni, akkor tegye azt.
Mert de hogy a beérkezés sorrendjébe döntik el? Vagy hogy...
Beérkezés sorrendjébe van a döntés. Uh-huh. Nincsen, ahogy másképp pályázó és pályázó, magánszemély és magánszemély, állampolgár és állampolgár között különbséget tegyünk. 75 ezer pályázatra van országszerte pénzünk, ezt arányosan leosztottuk a fejlesztési régiókra annak függvényében, hogy melyik régióban hány telekönyvezett családi ház van ma az Országos Kadaszteri Hivatalnál. Itt is az LMDSZ-es kolléganőnk segített, ő vezeti ma az Országos Kadaszteri Hivatalt, és ennyiből szól a pályázat. És amikor megjön a visszaigazolás az e-mail címre, ami pozitív vagy negatív, ha pozitív azt jelenti, hogy benne van a költségvetési keretbe az illető pályázat, és finanszírozásra fog kerülni, utána ki lehet választani a felszerelő céget. Tehát nem kötelező előzetes egyességet kötni egyetlen céggel sem.
Ez a
aki
döntés,
ezt meg szeretné tenni, az ő dolga, megteheti természetesen. Mi azt szeretnénk elérni, hogy amikor egy pályázat nyertes, akkor lehetősége legyen a pályázónak a legjobb technikai feltételek mellett, a legjobb ár mellett kiválasztani azt a céget, akivel dolgozni szeretne. Ezt természetesen, ha nagyon akarja, megteheti előtte is.
Előreláthatóan mennyi idő alatt kapnak választ a pályázók? Tehát hetek, hónapok?
Nem, a válasz az gyakorlatilag azonnali, mert az e-mail címre beérkező automatikus válasz az már mondja, hogy költségvetési keretén belül vagy költségvetési keretén kívül van az illető pályázó. Utána 90 nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy megegyezzen valamelyik szerelő céggel. Abban a pillanatban, amikor a szerelő céggel megegyezett és aláírta a szerződést, attól a pillanattól a pályázatnak a lebonyolítását átveszi a szerelő cég. Ő garantálja, hogy az illető cím a személyazonosság igazolványból és a telekkönyvi kivonatból megegyezik. Ő fogja azt mondani, hogy ez a pályázat rendben van, és kifizethető, felszerelhető a napelemrendszer, kifizethető a pályázat. A szerelő cégnek fogjuk fizetni a támogatást, és a szerelő cég is felel azért, hogy az illető pályázatot jól átnézte és elbírálta. Az elbírálás még egyszer ennyiből áll, hogy azt írja az igazoláson, hogy igen vagy nem. Gondolom, hogy ez egy nem egy nehéz feladat, hogy megállapítani, hogy az önkormányzat igazoláson azt írja, hogy nincs tartozása, a másikon is azt kell írja, hogy nincs tartozása. Utána le kell ellenőrizni a személyt, hogy mind a két dokumentumon ugyanaz a személy szerepele, és hogy mind a két dokumentumon ugyanaz a cím szerepele. Hogyha férj-feleség nevére van telekönyvezve egy ingatlan, akkor kettőjük közül bár melyik pályázhat. Tehát abban az esetben pályázhat a feleség is, a férj is, nincsen ezzel probléma. Még egyszer, hogyha be van jegyezve egy I, egy PFA, egy családi vállalkozás, egy KFT az illető címre, az nem zavar. Abban az esetben, hogyha az illető magánszemélynek ugye van egy szerződése is az elektrikával, vagy a villamosenergiát szolgáltató céggel, az elektrika, meg mindenféle más E.ON különböző cégek, és ebben az esetben minden további nélkül a pályázat letehető.
Igen.
Van egy új időutolságunk, az egyházaknak is, a parohiáknak is biztosítunk támogatást, nem csak a katolikus parohiáknak, hanem a református unitárius más felekezetű papírlakoknak, nem tudom, hogy meg más felekezeteknél ezeket az entitásokat hogy hívják. Egy katolikus medencébe születtem, és a más felekezeti rendszerekkel kapcsolatos tudásom az hiányos, ezt most őszintén bevallom mindenkinek, de a lényeg az, hogy felekezettől függetlenül a parohia típusú entitásokat, azokat támogatjuk ugyanúgy, mint a magánszemélyeket, nekik külön költségvetést biztosítottunk, az országos költségvetésnek egy töredéke, de úgy döntöttünk, hogy ők nem versenyeznek a magánszemélyekkel, parohiák között, felekezetek között versenyeznek gyakorlatilag annak függvényében, hogy hányan tudják előkészíteni a dokumentumokat és időben feltölteni. Ők az utolsó pályázók, ők június végén fognak pályázni, június 27 és 29 között. Ezentúl pedig a nyár folyamán kiírjuk a nagyobb egyházi pályázatot is, amelyekkel kolostorokat és olyan jellegű rendházokat, például mint a ferencesek rendházasom, olyan jellegű egyházi entitásokat is tudunk támogatni, arra is egy külön költségvetést készítettünk elő, és ugyanabban a kiírásban fogjuk azokat a civil szervezeteket támogatni hasonló napelemes rendszerek felszerelésére, akik szociális szolgáltatásokat nyújtanak, például a gyerekgondozási tevékenységet ellátó, nevelési tevékenységet ellátó civil szervezetek, és ott egy külön pályázati rendszer lesz, amit mondtam számukra is. Ez még három olyan újdonság, ami az előző években nem volt jelen a minisztérium programjában.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Berecki Olga vagyok, Szentannáról. Nyárát Szentannáról. Én is megkaptam a támogatást, de mivel a férjem 12 éve meg van halva.
De milyen támogatást tetszett kapni?
A gázra, a villanyra.
Köszönjük. Erre most nem fogunk tudni önnek válaszolni, a gáz és villany támogatásra. Most ugyan villanyáramról beszélgetünk, de nem annak kapcsán. Itt közben érkeznek a kérdések. Miniszter úr, azt írja egy hallgató, tisztelettel kérdezem Székelyudvarhelyről, hogy amennyiben a lakás az én nevemen van telekkönyv szerint is, de a személyim jelen pillanatban nem ide szól, de itt lakom, pályázhatok-e?
Amennyiben 24-ig átköltözik a személyével az illető címre, akkor igen.
Mert
amennyiben nem, akkor nem.
Mert hogy ezt kell találjon, ugye?
Igen, a két cím kell találjon. Az is, nagyon sokszor feltették ezt a kérdést, több mint 3 millió családi ház van ma Romániában telekkönyvezve. Ez az első olyan kiírás, ahol egyszerűsített formában, gyors eljárással tudunk támogatást nyújtani. A döntésünk az volt, hogy azokkal az ingatlanokkal kezdünk, ahol ez a feltétel teljesül. Itt biztos, hogy a kedvezményezett ott is lakik, hogy nem a 34., 4., 5. háza, és hogy nem a hétvégi házára pályáz. Ez nem jelenti azt, hogy a következő kiírásban nem oldjuk fel ezt a megkötést. A következő kiírásban tudunk más kedvezményezetteket és állampolgárokat támogatni a programon belül, de az volt a döntés, hogy az első kiírásban azt szeretnénk elérni, hogy azokat a családokat támogatjuk, ahol ez a feltétel teljesül, mert itt biztos, hogy nem egy hétvégi házra kerül fel a napelem, nem a második, harmadik, nem tudom hányadik ingatlanra, és úgy gondolom, hogy ez nem egy nehéz feltétel, amennyiben valaki a személyazonosságiban a címet ki szeretne cserélni, még az is
az
még elmúlt 2-3 hónapban lehetséges volt. Ezt a feltételt ugye már február óta hangoztatjuk.
És de még mindig belefér azért május 20-akárhányadikáig.
Igen, aki ebben a körben részt szeretne venni, annak ezt a feltételt teljesítenie kell. A következőkben valószínű, hogy lazítunk ezen a feltételen, annak függvényében is, hogy hány ilyen ingatlan van, és hány ingatlan esetében teljesül ez a feltétel.
Igen, itt azt hiszem, hogy erre már némileg válaszolt miniszter úr, azt írja egy hallgató, ha egy ingatlannak van társtulajdonosa, a társtulajdonos iratait is szükséges feltölteni?
Nem. A telekkönyvben szereplő tulajdonos neve kell találjon a pályázó nevével, Tehát, hogyha az a személy, aki pályáz, az
benne
a
telekünkben
benne van, akkor pályázhat.
Igen, és Júlia kérdezi...
Nem kell a társtulajdonosnak az adatait feltétlenül.
Friss telekkönyvi kivonat szükséges?
Érvényes telekkönyvi kivonat szükséges. Azt online is, interneten is ki lehet kérni, az érvényes kell legyen, ha nem tévedek, akkor...
30 nap.
30 nap az érvényesség ideje. De ne kell nézni pontosan, hogy meddig volt érvényes az utolsó telekönyvi kivonat, hogyha május 24-ig lejárt volna, akkor újat kell kérni.
Igen, hát ez most percek kérdése. Azt írja még egy kérdés, az iratokat egy közös PDF-ben kell feltölteni, vagy pedig minden iratot külön? De gondolom, külön. Hogy ez majd ott kiderül a program.
Külön. Uh-huh. Ne várják meg, hogy ott derüljön ki, mert az késő lesz. Tehát külön kell mindenik dokumentumot feltölteni. Négy dokumentumot kell feltölteni, négy gombot kell megnyomni, négy PDF kell legyen előkészítve a számítógépnek a nem tudom milyen fájljába, onnan gyorsan elő tudja halászni az ember akkor, amikor gép elé ül 24-én. Tehát azokat jó előkészíteni, külön dokumentum mindenikre.
Béla kérdezi, jó napot kívánok, milyen paritással számolhat a proszumátor a hálózatba termelt áramért? Például 80 banit fizetünk, mint fogyasztó, és mennyit kap, és mi mennyit kapunk a megtermelt áramért? Nagyon köszönöm, Béla írja.
Nem anyagi, nem pénzbeli kompenzáció van, hanem mennyiségi kompenzáció. Tehát a rendszerbe betáplált mennyiséget hasonlítják a rendszerből elfogyasztott mennyiséggel. Ezt még 2021. decemberében egy sürgősségi kormányrendelete többek között az MDSZ javaslatára fogadta el a kormány, ami azt jelenti, hogy nem ár kompenzáció van. A betermelt mennyiségre nincsen semmiféle árszámítás, vagy nincsen semmiféle más matematika. Az elfogyasztottra amúgy sajnos ki kell fizetni a hálózati szállításdíjat és még egy-két illetéket. Ezen folyik a vita most már több mint fél éve, hogy ezektől hogy lehetnek szabadítani a proszumereket. Nincsen még erre véleges döntés. A lényeg az, hogy a betermelt mennyiséget hasonlítják az elfogyasztott mennyiséggel, és mennyiségi kompenzáció van, plusz-minusz számolnak a két mennyiség között.
Miniszter úr, mekkora önrész kell ezekhez a programokhoz? Mert itt azt írja egy hallgató, jó napot kívánok!
10%.
Igen, ez a bizonyos támogatás... Jó, ez a bizonyos támogatás szerintem nagyon kényes ügy, hiszen kinek van pénze, megoldja, ha nincs önrész, akkor nem tudja, tehát mindig a pénzesebb halad.
Hát, 10% önrészt kell a 20 ezer lejes támogatás mellé 2 ezer lejes önrészt kell biztosítani. Uh-huh. 90-10.
Jó, másik témánkra már alig maradt 8 percünk, és itt közben vannak kérdések. István írja, tiszteletem, miniszter úr, én nem vitatom, hogy vannak érdemei, de ami az életünkre megy, a medve kérdés nincs megoldva, segítség, István írja, és még egy SMS, Sándor, miniszter úr, bátorkodom megkérdezni, mi lesz a medve probléma megoldásával, ugyanis személyesen is meggyőződhettem, hogy milyen nagy veszély ez számunkra. Árkos községben a kastély udvarán sétált egy kétbocsos medve fényes nappal. Köszönöm, Sándor írja.
Azt nem tudom mondani, hogy megoldottuk, és két és fél év alatt mindent rendbe hoztunk, hisz rengeteg időt, sok évet pazarolt el Románia akkor, amikor kiszállt teljesen a medve populáció szabályozásából. Azt azonban el tudom mondani, hogy van egy olyan intézkedés csomagunk, amit jó magam és a kollégáim készítettünk elő, és amelyiknek része most az utolsó lépésként az a miniszteri rendelet tervezet, amelyre visszavezetjük a vadászatot. Azt az emberi beavatkozást, amely nélkül medve populáció szabályozás nincs sehol a világon. Nem merte senki felvállalni rajtunk kívül, ott van a minisztérium szájtján, internetes oldalán a medve populáció szabályozó miniszteri rendelettervezetünk, ezt a hónap végén kell elfogadjuk, és akkor, amikor ez aláírásra kerül, akkor egy év alatt 426 egyedet lehet kilőni a vadászok által, és visszavezetjük a 2016 előtti állapotot. Ettől nem fognak sajnos egyik napról a másikra eltűnni a kétbocsos medvék a kastély udvarából, de hogyha képesek vagyunk ezt 4-5 éven keresztül megfelelő határozottsággal és bátorsággal továbbvinni, akkor nagy mértékben a veszélyes zónákból ki lehet iktatni ezt a veszélyforrást. A kvóta leosztást azt szerint számoltuk ki, hogy hol van a legtöbb veszély, hol volt bejelentve a legtöbb medvekár, hol volt a legtöbb támadás, hol támadt a medve emberre. Ezért továbbra is azt javasolom minden kedves hallgatónak, hogy a legkisebb támadást is be kell a polgármesteri hivatalnál jelenteni. Ha kukoricába ment be, ha malacot evett a medve, ha tyúk pajtát szedett szét, hogyha marhát támadott és evett meg az erdőn vagy legelőn, ha a jó nyájba garázdálkodott, be kell jelenteni. A be nem jelentett medvekár nem létezik hivatalosan. Az, ha én láttam a kukoricámban medvét, az csak akkor kerül az országos nyilvántartásba, hogyha veszem a fáradtságot és mély levegőt véve végigjárom a procedúrát, a bürokráciát, és bejelentem. Azok a megyék vannak a legkedvezőbb helyzetben a medve kvóta szempontjából, ahol bejelentették a károkat.
Ezek a székelyföldi megyék?
Természetesen. Ott is van a legtöbb támadás, kétségtelen, és ott is van a legnagyobb feszültség az emberek között. Értem én az üzenetet írok és a hallgatók problémáját, ott élek én is sajnos közöttük, rendszeresen, ha kimegyek az erdőbe, rendszeresen, hogyha farmon vagyok, hogyha kukoricatáblákat látogatom, tudom, mit jelent, látom benne a medvét, látom benne a medvetámadást, a károkat, de csak akkor tudunk ebben itt tiszta vizet önteni a pohárba, hogyha be vannak a károk jelentve. Akár én vagyok a miniszter, akár más, nem tud más adatokból dolgozni, mint a bejelentett medvekárok. A többi nem rádió műsorba való válasz, de a többi az mese. Amit egymásnak elmesélünk egy kupa bor mellett, az egy beszélgetés. Ami papíron van, az megmarad, az bekerül az országos statisztikába, bekerül az Unióhoz letett jelentésünkbe, az Európai Unióhoz letett jelentésünkbe, bekerül abban a jelentésben, amit jövő héten fogunk megbeszélni, amikor idejön az a petíciós bizottság brüsszeli parlamentből, akit a négy megyei tanácselnök, a Maros, Harita, Komászna és Brassó megyei tanácselnök hívott ide, akik Brüsszelből Vince Lorant kollégánknak a szorgalmazására eljönnek, hogy megnézzék helyszínen, hogy mit jelent Romániában a medve probléma. Erre a látogatásra jövő kedden kerül sor, hosszú hónapok előzik meg, hosszú viták, amikor a programot összeállítottuk, amikor szerettük volna, hogy eljöjjön ez a bizottság Hargita megyében is, mert ott van a legtöbb beregisztrált kár, de sajnos a brüsszeli döntés az volt, hogy egy helyszínt, Sepsiszentgyörgyöt választottak ki, és nem jönnek fel, úgymond Hargita megyében, de ez is már egy óriási lépés. Székelyföldre hozzuk azokat az embereket, akik eddig csak a zöld szervezetek jelentései szerint találkoztak a medve problémával. Ott fognak találkozni a székelyföldi gazdákkal, a székelyföldi vadászokkal, a székelyföldi civil szervezetekkel, akik elmondják nekik, hogy mit jelent a medvével egy helyen élni, mert könnyű. A bukaresti tömbházból könnyű, a brüsszeli tömbházból tanácsot adni, hogy hogy éljünk mi együtt a medvével. Ezzel párhuzamosan minden nemzetközi találkozómon felajánlom a nagyköveteknek, a minisztereknek, hogy vigyenek medvét a többi országba is, mert van nekünk bőven, és szívesen visszatelepítenénk a medvét olyan országokba, ahonnan kiirtották. Nem mondom, hogy mi a válasz. Tudja mindenki.
Igen, egyébként
nem kell.
Miniszter úr, hogy állnak most a kártérítésekkel? Rendezték a kérelmeket? Napi renden van?
A napi renden vagyunk a kifizetésekkel, ami bosszantó számomra, hogy visszamenőleg 2-3 évre, és még folyamatosan tanálok ebben a romániai bürokráciában elfelejtett, elveszített, előkerült dossziét. Azt javasolom a minden rádióhallgatónak, hogyha van kinek fizetett medvekára, akkor forduljon bizalommal a kabinetemhez, forduljon a szenátori kabinetemhez, a minisztériumi kabinetemhez, elérnek Facebookon is, és megkeressük. Találtunk ezelőtt 3 héttel, 4 héttel is olyan menasági vadkárt, medvekárt, amely érthetetlen módon valahol a brassói erdőőrség és a bukaresti könyvelőség között elkóvájgott, és csak 2 év után került kifizetésre. De amúgy napra készen vagyunk a kifizetésekkel, van pénzünk, hogy a medvekárokat kifizessük, és csak ott lehet elmaradás, ahol valami gubanc van, azt pedig tudjuk azonnal tisztázni, hogyha valaki konkrétan jelzi, hogy melyik dossziét kell előkeresni.
Igen, és még 2 kérdés, miniszter úr, a Zöldház programmal kapcsolatban egy érdekes itt az elején, amit mondok. Jó napot, a nevem Gál Ervin, is egy kérdésem lenne a pályázatukról kapcsolatosan. Úgy hallottam, egyes cégek kauciót kérnek 10 000 lejt, és amikor az állam utalja nekik a pénzt, én visszakapom. Ez mennyire legális? Köszönöm a választ. Hát ez semennyire.
Nem tudom azt mondani, hogy törvénytelen, de ha nem is illegális, akkor immorális.
Igen.
Tehát vannak cégek, akik képesek megfinanszírozni ezt előfinanszírozni ezt a dolgot, vannak, akik ezt nem vállalják. Ezért mondom, hogy a magánszemélynek lehetőséget kell teremteni, hogy kiválassza a legjobb megoldást, a legjobb céget, a legjobb ajánlatot. Nem törvénytelen előleget kérni, ellenben lesznek olyan cégek biztos, akik nem tudják a több száz projektet, felszerelendő napelemet saját zsebből megfinanszírozni addig, amíg megkapják az államtól a pénzt. Ezért kell több ajánlatot kielemezni, mielőtt valakivel szerződést kötünk.
Igen, és a másik kérdésem az lenne, hogy 24-én 00 órakor lehet kezdeni a feltöltést?
Nem, 10 órakor kezdünk mindig, nem költjük fel éjszaka az embereket.
Délelőtt 10 órakor, ugye?
Délelőtt 10 órakor kezdünk 24-én.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, igen, miniszter úr, láttuk önt a Muzsikál az erdő előadásán is, mint házigazda. Köszönjük, szép volt, István írja. Mai meghívottam Táncos Barna, környezetvédelmi miniszter volt. Miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.